Növekedjetek a kegyelemben. Nagy Bálint műsora.
A nagy tudósok azt mondják, hogy minél többet tudunk a világról, annál inkább rájövünk arra, hogy milyen keveset is tudunk valójában. Ön például tudta, hogy Isten már valószínűleg próbálta megszólítani önt? Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Nagy Bálintot hallják. Pünköstkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, ami hatalmas változást hozott nem csak a tanítványok életében, de azóta is mindannyiunk számára. A Szentlélek által ugyanis Isten ma is igyekszik megszólítani mindenkit. Hogy honnan ismerhetjük fel ezeket a pillanatokat, és mit kezdjünk velük, arról dr. Veres Sándor Péterrel, a Baptista Teológiai Akadémia pszichológia professzorával beszélgettem. Rengeteg könyvet látok, egymás mellett vannak a pszichológiai könyvek és a bibliák. Melyik volt előbb az ön életében? Mind a kettő a lélekkel foglalkozik valamilyen úton, módon, de talán mégis van különbség a kettő között.
Érdekes gondolatot ébreszt a kérdés, mert hogyha ebbe belegondolok, emlékezve erre a szobára, ahol 73 éve élek, és az alatt gyűltek össze. Van egy másik könyves szekrény is ebbe a szobába, az édesapám még úgy, ahogyan ő hagyta, rendetlenül, én is hozzátéve a magam rendetlenségét, de én egy másik könyvvel kezdeném, és az nem írott beszéd, hanem valami egészen más, és egészen más nyelven fogalmazódott, és ez a félelemnek a könyve. Mert ahogy erre a szobára emlékszem, az első emlékem így 5 éves koromból, amikor a szüleim a kanapén itt hagytak, és az utcán, ahogy az autók mentek, és a redőnyön a fények játszottak, és a plafonon láthattam azokat, ahogy mozognak. Csak annyi volt bennem, hogy most itt mi lesz? Mi lesz ez az élet? Hiszen nem főváros, nagyvárosban nőttem föl, a könyvek kezdetben nagyon félrevezettek. Addig, amíg a könyvtárnak az a része, ami a bibliai világot jelenti, csak egy elnyűjt öreg bibliába volt itt reprezentálva a könyves szekrénybe az apámnál, tehát megélve a félelmek és szorongások világában szüleimnek a tragikussá váló házasságát és családi életét a nővéremmel egyetembe, a pályaválasztás idején az a keresgélés vezetett oda, hogy pszichológiát fogok tanulni, azzal a szándéka, hogy szüleim házasságán, és hát nyilván nem kevés és saját magamon is, majd nyilván a modern tudomány, amely akkor kezdett a 60-as évek második felében Magyarországon is egyre nagyobb teret nyerni, és hát mindjárt megbarátkoztam, hogy hát ez nagyon izgalmas pálya lesz, én tudhatok sok mindent másokról, amit ők magukról nem tudnak, ez nyilván előnyös helyzetbe hoz majd a jövőt illetően.
A tudomány felé is, és aztán később a hit felé is a félelem vezérelte?
Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, amit csak talán mostanában kezdek igazán fölfogni, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan, azonosíthatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni. Mondhatom, hogy ezt senki soha nekem így nem mondta el, hiszen a családunk, noha meglettem keresztelve, de hát, hogy mi az, meg egyáltalán nem keltette azt az érzést, hogy a két ügynek szoros kapcsolata van egymással. Ám amikor olyan 16 éves kor tájékán az identitás keresés, a kamaszkori vívódás, maradtam magamnak, és egy kis versikében, amit talán nem ismertem apámnak megmutatni, azt bátorkodtam leírni, hogy én nem hajtok térdet senki előtt. Magamnak én vagyok az Isten. És soha nem gondoltam, hogy ennek valaha lesz jelentősége az életembe. És ahogy így visszagondolok, akkor ugye milyen az ilyenkorú fiatal ember, hát a szívét, lelkét szeretné szavakba, de nem jók ezek a szavak. Valami nem stimmel velük, mert ahogy aztán olvassák, abból nincs befogadás, nincs az a megértés, nincs az a gyönyörűség, ami föloldja ezt a rettenetes félelmet, hogy el kell majd számolnunk. Ma már úgy nevezem ezt az élményt, hogy te hiszen te megszólított vagy. Tehát nem csak úgy élsz a világba, hogy lettél, és akkor majd egyszer elmúlsz, hanem valaki igényt tart rád. Ez a gondolat és ez a felvetés nagyon mélyen kapcsolódik a hitre jutásnak a probléma körével, amit aztán hát itt is úgy történt, hogy nem elméletileg, hanem egy nagy életválság kellős közepén, ott 43 évesen, feleségem 42 éves volt, kerültünk egy kilátástalan, folytathatatlan, lehetetlen helyzetbe. Jó magam már a depresszió és az alkohol rabságában, a látszatot mindenképpen megőrizni szándékozva, fiatal kutatóként, ígéretes pályának az elején. Az első fiunk 2,5 éves volt, amikor utolért egy barátnőnkön keresztül Istennek a hívása. Olyan sokat jártunk már vele katolikus templomokba, de hiszen mi reformátusok vagyunk. Most úgy hallotta, hogy az ő templomuk közelében van egy kis református templom, egy imaház, és ott egy evangelizációs hét kezdődik. Menjünk el. És mivel én már pszichiáterhez jártam, de amikor ez a telefon a barátnőnktől utolért, és azt mondtam, hogy meglátjuk majd, jó, köszönöm, és letettem a telefont, akkor úgy végigfutott rajtam, hogy hát engem már kezelnek. És hát oldódott az a elviseltetlen szorongás és félelem, ami addigra már teljes beborított, és majd szakmailag fogjuk ezt a élethelyzetet kezelni. De mi lesz a feleségemmel? Tehát neki is kellene, és hát fölhívtam, és azt mondtam neki, hogy tudom, hogy most délután rendelsz, gyerekpszichológus ő is, és nem tudsz eljönni, de most gyere el. Hát mondja, hogy hát tudod, hát rendelek, hát nem. Mondom, igen, de döntsd el, mi a fontosabb, a családod vagy a munkád? És később elmesélte, hogy ez olyan hangon mondtam, hogy ennek egyszerűen nem lehetett ellenállni. Fogta magát, bement a főnök asszonyához, és elmondta, hogy neki most el kell menni, és teljesen elképedve hallotta a választ, hát ha el kell menned, akkor menj el. És onnantól kezdve, mintha megnyíltak volna ajtók, kapuk, ott hatalmas sokasság, olyan mértékig tele volt a templom, hogy alig lehetett bejutni, aztán a gyűlőhely az már csak sehol máshol, mint a szószék alatt, egy kis padon. És hát ott valahogy lehebb kucorodtunk, és egyszer csak megszólalt Cseri Kálmán a szószékről, és a következőképpen kezdte Isten igéjét hirdetni. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. És ahogy elhangoztak ezek az igék, végigfutott rajtam, hogy hát ez én vagyok. Hát én kifizettem az úti költséget, felkészültem, pszichológus vagyok, elkezdtem a szakmát, van feleségem, aztán van fiam, hát minden rendben van. Na de hát ahogy Jónás az Úr akaratával szembe az ellenkező irányba indult, hát az én egész életem az ellenkező irányba indult. És akkor most mai fejjel mondhatom, hogy és mi van, hogy majd el kell számolni? Akkor ez hogy lesz? Teljes döbbenet volt, hogy egy vadidegen ember, akit nem is ismerek, nem is hallottam még róla, elkezd arról beszélni, amit a szívem közepén van. Hát mondom, ez lehetetlen. Tehát nem pszichológus. Hát akkor ő ezt honnan tudja? És egyre másra jöttek ezek az benyomások, egyszer csak azon vettem magam észre, hogy potyognak a könnyeim, nagy szakállam volt, csurgott le róla, rázott szinte az okogás, az a lelkiismeret furdalás, hogy hogyan éltünk, mint éltünk, én mindent kiszámoltam tudományosan, már valamire el is jutottam, szakmai találmányom volt, tehát egy óriási karrier lehetősége előtt állok, és akkor ez a mondat megállít. Hát te mindennel számoltál, csak velem nem. És az annyira megfogott, hogy hát innentől kezdve vége volt az evangelizációnak, és akkor kezdődött el az új élet, akkor a pohár is letételre került, házassággondozásba kerültünk, onnantól kezdve elindult egy szolgáló élet, fele másba jártam ide is, jártam pszichiáterhez, másfél év elég volt arra, hogy meggyőzön az Úr, hogy hát elég lesz ő csak nekem. Tessék, előről a legalapvetőbb dolgok elindulva tanulgatni, hogy ki is ő, és hát nem is tanulgatni, hogy ki ő, hanem vele járni.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá. Valahol valahogy viszonozhatnám.
Amikor a Biblia vált hangsúlyossá, akkor kiszorította a pszichológiát, és így kerültem a munkahelyemen is olyan helyzetbe. 97-ig voltam a Tudományos Akadémia Pszichológia Intézetének a kutatója. Már olyan témát kezdtem kutatni, a 40-es évek ébredési mozgalma, meg a személyiség identitás problémájában, Jézus hitre térés. Mindenki csodálkozott, hogy mi történt. Hát én meg csak annyit mertem mondani, hogy hát tudjátok a hit. De hogy milyen hit, meg ki, erről ugye csak utána eszméltem, hogy hát meg kell nevezni. Tehát itt nem akármilyen hit, a pszichológia is tud foglalkozni a legkülönbözőbb hitekkel, a valláspszichológia. De az nem arról szól, hogy veled mi van, és hogy vagy te benne, hogy mit fogsz megállapítani, hogy mi van a szíved mélyén, hogy az irányzék az vajon jó-e, mert az Úr nélkül nem jó az irányzék.
Milyen változásokat hozott ez a szakmai fejlődésében?
Ha abból indulunk ki, hogy az ember Isten nélkül egyszerűen nem tud nem vétkezni, tehát bűnben van az élete, magyarul nem tud igaz lenni, nem tud igazat mondani, még ha törekszik is rá, mert valahol híja van annak az igazságnak. Ez nem egy teljes igazság. Részigazságokra nagyon sok mindenre eljutott az ember, többek között a tudomány is részigazságokat. A teljesség nem tud egyik se foglalkozni, vagy az összes tudomány se tud, ha összeraknánk. Mert az egész az mindig több, mint ami a részekben benne van. Tehát egy nagy küzdelemi térbe kerültem. Ez a kettőség, mondhatnám, hogy egészen a 70-es életkorom még eltarthatott, és nagyon hullámzó. Jeremiás prófétának a könyvében olvassuk, hogy népem megvizsgálójává rendeltelek. Ez mindez akkor jutott el hozzám, amikor a pszichológiai intézetből kutatási finanszírozási keret hiányába el kellett jönnöm. Hát az Úr ott sok mindent megmutatott, többek között azt, hogy milyen építményei vannak a gonosznak az emberbe, és mivel a pszichológus nem csak másokat ismer, hanem saját magát is viszonylag úgy gondolja, hogy ismeri elég jól, abból következően nagyon nehéz abba szembenézni, hogy teljes igazságot kéne fölvállalni. Na most ez úgy látom, hogy ebbe a szakmába a legnehezebb dolog.
Az a kérdés, hogy akkor ebben szükségünk van nekünk a megtérésre? El lehet érni a pszichológia segítségével ugyanazt a lelki növekedést, az ember életének a kiteljesedését, a minél jobb és minél teljesebb életet?
Ez a szembeállítás, amit meg tetszett fogalmazni, hogy most az egyik feleslegessé teszi a másikat, vagy elégséges az, és akkor a másikat vagy van, vagy nincs. Ha valaki igyekszik segíteni a másiknak, úgy nem fog azt tudni az élet alapvető dolgait tekintve segítséget nyújtani, hogy ő maga is meghasonlott, azaz kétfelé is sántikáló ember. Mert ez a földi léthez köt, de ahogy belépett Jézus ebbe az egész szituációba, és bizonyított, hogy hol a szorongás, hogy az egész világot át tudnád ölelni, hogy mindenkit, te tudsz mindenkit szeretni, ha nem látod a szívedbe a szeretetet, kiért tőle? Judáig kellett eljutnom, hogy két tudás halmazról van itt szó. Az egyik az, amit az ember a saját világában érzékein és élményein keresztül gyűjt össze, és ez lehet rendszeres, lehet spontán, és így tovább. ennek az egész egysége az, ami az ő személyes tudása, megélt tudása. A másik oldalon viszont az a kijelentésből, tehát nem az emberből, vagy az ember világból származó ismeret, ami kívülről jön. Ez nagyon lényeges, tehát nem következtetés, logika, tudományos számítások alapján megszerezhető tudásról van szó, hanem egy az emberi személyen túl kívül lévő tudás, mert hogy az Isten személye ilyen. Isten keresi, megszólítja az embert, de az embernek kell válaszolnia. Ha megértjük, hogy az a tudás, ami soha nincs nálunk, de rendelkezésünkre válik, és amikor Jézus Krisztusnak igent mondok, akkor az ő tudása belém költözik. Ez nem azt jelenti, hogy én ezt folyamatosan, mert ezt a könyvtárat ki tudom az elmémből vagy a szívemből mozdítani, hogy na, itt van, és tessék, mindezt tudok hozzá. Szóval nem. Ez az ő kezébe van, de amire szükségem van, azt meg fogja adni. És ez az elképesztő a hitbe, hogy fogalmam nincs, hogy mit kell és hogy kell csinálnom. Hát olvassuk végig, tele van csupa ilyen helyzettel, és akkor hogyan lesz ebből valami életet adó, kitáguló, bővölködő élet? Ez az Isten lelkének a logikája, és az embernek van egy autonóm szelleme, lelke, aki dönthet. És ez a fő kérdés, hogy ezzel a szellemiséggel, ezzel a saját magam létével, ugye én azt gondoltam, hogy azzal senkit nem bántok, hogy én magamba elintézek mindent. Leleplezett az Isten. Nincs ilyen, hogy magadba. Az a kérdés, hogy akarjuk-e itt, mert itt lehet csak, itt, ma, és nem majd. Az összes hithősnek ma, akkor, ott kellett dönteni. Mind a múltról, mind a jövőről. Ha válaszolsz, akkor elindul az az élet. Elindul az a hivatás, amit azt se tudsz, hogy mi. Világ összes kincsét összeszedheted, de tudod azt mondani, hogy ez tényleg ez vagy te? Ezek a kairosz pillanatok. És ezt nem lehet prognosztizálni. Tehát vannak folyamatok, fejlődés, lélektan leírja különböző életkori adottságot. Teljesen igaz. Ha megtörtént a döntés, hogy most már nem magamnak élek, hanem azt hiszem, és megpróbálunk neki élni, az Istennek élni. Tehát nem úgy élek, hogy csak az van, amit látok, meg hallok, meg magam tapasztalok, hanem valahogy vonatkozásban van ez az egész az ő személyével, és mindenféle módon jelezni fogja, hogy gyermekem, nem jó az irány.
A pszichológia önmagában akkor nem segít az életcélunkat megtalálni, kell hozzá ez a megszólítás és a megszólításra adott válasz.
Hát olyannyira, hogy a pszichológia feladatokat ad, mert olyat láttad, amit nem láthatok. Felvilágosít, hogy ezt észrevetted, onnantól felelős vagy. Aki valamit észrevesz, onnantól felelős. Ez a megszólító. A jelenségek beszélnek. Az összes érzelmi kutatás az arról szól, az idegrendszer működése, felépítése, a tudomány, a fizika, hogy miért úgy vannak a dolgok. Ez Isten nyelve. Folyamatosan egy beszédbe van. A hitetlenség az, hogy én direktben nem kérdezem. Pünkösnek pontosan ez a lényege. Egy olyan csodálatos életet kaptunk, ahol már Jézus Krisztuson keresztül az Atya mindent elrendezett, hogy felébredjenek az emberek, eszméljenek, hogy felelősséget kaptak, nem azért, hogy megrokjanak bennük, hanem egy csodálatos, gazdag életre nyíljon meg az életük. Ez a pünkösnek a lényege.
Valaki az önismeretét kezdi el tanulmányozni, és attól várja a megoldásokat. Honnan ismereti fel az Isten meghívását?
A saját történeteiből. Azokból az élet eseményekből, amelyeken lehet, hogy viszonylag hamar túltette magát, de amikor megélte, akkor ez korántsem így nézett ki. Ezeket az eseményeket neveztem el megmagyarázhatatlannal való találkozásoknak. Találkozása megmagyarázhatatlannak. Többen meg én magam is így voltam mindig, és hát én mindent meg tudok magyarázni. És órákat és napokat töltött, hogy nem talál semmit. És pszichológusként mondom, természetesen nem talál. Mert először fogjuk mindenféle tudományos eszközökkel, és itt nyugvó pontra jutunk, mert nem feszít, hogy nekem alapjaimban meg kellene változnom. És ezért beszélünk inkább változásról, és nem átalakulásról. Mert az átalakulás az nem változás. Tehát a szocializáció növekedik a gyerek, érettebb lesz, meg egyebek, ezért beszélünk arról, arról, hogy ez fejlődés, de ez nem átalakulás. Az átalakulás az irányzék, a szívnek az irányzéka, ahol végre komolyan veszi, hogy meg van szólítva, és keresheti magába a választ. És csak egyetlen jó válasz van, igen, ura.
Akkor ezek alapján mit jelent a kegyelemben való növekedés?
Meggyőződésem, hogy ez azt jelenti, hogy attól, hogy igent mondtunk Istennek, ez nem azt jelenti, ugye világos teológiailag is, hogy tudunk már nem vétkezni. Na de hát, bocsánat, ki az, aki el tudja mondani, hogy onnantól kezdve soha többé nem vétkezett? Nincs már a bűnös státuszában, mert alapvetően igazat adott Istennek, és hogyha újra vétkezik, megint igazat fog adni. Miért tudnánk, hogy kijövünk a pasaréti templomba, fogjuk egymást, ennyi, hogy igent mondtunk, ennyi. Isten mondta ki velünk, ki mondta a befogadást, hogy gyermekem vagy, és ne menekülj, nem kell most már a falakba bebújnod meg, elrejtőznöd meg, ilyen színjátékot játszani. Hát egy életed van, és tudod még, hogy mi minden van? Hát mindenek előtte vagy. Hát itt nem bezárul, itt egyre jobban nyílik. A kapcsolat egyre jobban elmélyül. Az az örökké vágyod, hogy ide nekem a világ, meg minden. Hát nem, amit te adsz, ennél többet, hát ezt be se tudom fogadni.
És még egy utolsó kérdés így a végére. Mindezek alapján a pünköstnek mi az üzenete?
Hát én úgy gondolom, hogy most ebben a megvilágításban az, hogy ébredjünk föl, a lélek jelen van. A leggonoszabb csoportokban is jelen van. Az a kérdés, hogy ki meri megnyitni a szívét ezekben a helyzetekben, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Tehát pünkösd a feltámadás, pünkösd a születés, pünkösdben mindent egybefoglalt az Úr, mert a saját lelkét árasztatta ki. Ez a lélek már nem a vizek fölött lebeg, hanem az emberi lelkek, személyek közvetlen közelében van, megszólítható, nagyon-nagyon sok módon szól az Isten. Ha észreveszed, meg is érint téged. Egy pillantásba ne ijedj meg. Azt fogod érezni, hogy ilyen nincs. Ne zárd ki. És ha bátortalanul, ügyetlenül és hitetlenül mondod, hogy bocsáss meg, én nem is vettelek téged észre. És csak most látom, hogy hát én úgy éltem, mintha te nem is léteznél. De hát mi van, ha tényleg vagy? És akkor győzd meg, hogy te vagy. Meg fog győzni.
Vágylak látni téged, Jézus, arcodban látni Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbe vesz a Szent Szellem.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Nagy Bálint.
Vágylak látni téged, Jézus, arcodban látni Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbe lesz a Szent Szellem.
Érincs meg.